Kedves hallgatóink, a mai műsorunkban Bodnár Gábor tanúságtételét hallhatják. Kedves Gábor, milyen gyermekkorod volt neked?
Én eléggé jónak tartom, mondhatni boldognak, színesnek. Sok minden volt benne, hiszen egyrészt még a kommunista érában nőttünk fel, tehát sűrűn voltunk május elsői ünnepségeken, ami persze nekem gyerekként jó volt, élveztem, mert utána mindig volt vidámpark, lufi, meg állatkert, meg cirkusz, meg minden. Nagyon sokat voltam vidéken, Nagykanizsán a nagyszüleimnél. Azt gondolom, hogy ha nem is tudatosan, de az a fajta örökség, amit a nagymamámtól kaptam, amit ugye ma már vallásosságnak nevezünk, bár szerintem a nagymamák hite az nagy mértékben hozzájárul a későbbi megtéréshez, még hogyha ezt nem is fogjuk fel tudatosan, egyszerűen ott van az ember tudatalattiában. Már ugye ezek az együtt imádkozások a nagymamával, templomba járás, stb. Tehát ez egy varázslatos világ volt számomra. Gyerekként soha nem erőltették. Nagyon sokat sportoltam. Én azt gondolom, hogy nekünk az általános iskolai évek meghatározóak voltak, hiszen te nagyon jól tudod, hogy a 8. általános, ugye a mai napig is osztálytalálkozókon össze szoktunk jönni, és sok osztálytársamtól hallottam, hogy meghatározó volt számukra ez a közösség, amit mi akkor meg tudtunk élni, mint a későbbi középiskolai, gimnáziumi vagy egyetemi évek. Hát aztán ugye elkezdődött a nagy-nagy kallódás, hiszen az a rendszer, amiben mi éltünk, és amit hát a szüleink nem tudtak nem képviselni, hiszen ők ebben nőttek föl, az nekünk valahogy nem tetszett. Én ezt egy kicsit ösztönösnek mondanám. Valóban szinte ösztönösen tiltakoztam az ellen, a rendszer ellen, és aztán persze elkezdtem ezzel ellen lázadni is, ami aztán sokszor ugye a csavargásban, meg hát az ilyen, ma már úgy mondanánk, hogy tékozló élet formában merült ki. De azt gondolom, hogy ez törvényszerű volt, hiszen hogyha az ember jellemének nem tud a környezete, és ez most nem a környezetnek a bántása, a károsztatása, Isten ments, ma már tudom, hogy ez is az Istennek az eszköze volt arra, hogy eljutasson oda, ahol most vagyok, de hogyha ezt a környezet nem tudja megadni oly mértékben, amilyen az embernek a jelleme, illetve a karaktere, akkor az valahol kitör, mint egy vulkán és egy gejzír, és azt hiszem, hogy nekünk ilyen vulkán és gejzír élményekben, meg történésekben elég sok volt, hiszen állandóan kilukadt valahol az a csónak, amiben minket bele akartak kényszeríteni, és ez törvényszerű volt. Viszont ez nem csak egy öncélű lázadás volt, hanem én azt gondolom, hogy valaminek a keresése, csak ezt akkor még így tudtuk megélni, és így tudtuk kifejezni, hogy egyfajta lázadásban. És aztán, ahogy teltek múltak az évek, ez a fajta lázadás átváltott egy keresésbe, és ez nálam úgy történt, hogy egyszer jöttünk haza a vidékről egy régi, lehet mondani barátnak, inkább egy jó ismerősnek, egy jó társnak, aki 8 évvel idősebb volt nálunk, és utaztunk a vonaton, és akkor néztem a tájat, nagyon élveztem, 18 éves voltam, fiatal, egészséges, sportoltam, jó volt élni. És ahogy a tájat néztem, úgy egyszer arra lettem figyelmes, hogy a peronon az idős embereken akadt meg a szemem. És aztán magamon is csodálkoztam, hogy meghökkentem ezeken az idős embereken, és fölismertem azt, hogy hát én is így meg fogok öregedni. Hogy hát, ha ők megöregedtek, akkor valószínű, hogy én is megfogok. És a következő felismerés, ami belém hasított, az az volt, hogy hát viszont akkor meg fogok halni én is. És akkor mondom, hogyan csak ennyi az egész, hogy ezért vagyok itt, ennyi, hogy ezért vagyunk itt, hogy ennyi, és eltűnjünk nyomtalanul. És akkor valahol, ma már tudom, hogy ez az Istennek a kegyelme, ott volt az is, hogy nem lehet, tehát teljesen értelmetlen és lehetetlen, hogy csak ennyi legyen az egész, és erről szóljon. Kell lennie ezt akkor már nem olyan hittel, ami most van, de valamilyen másfajta hittel, ezt mondja, nem találok megfelelő szót, hittem azt, hogy kell lennie valaminek, ami maradandó, és soha el nem múlik. És hát csak itt kezdődött el egy keresés, ami elég sok irányú volt, elindult a filozófia, buddhizmus, hinduizmus irányába, tehát keresünk mindenhol, és egyszer aztán úgy kerültem kapcsolatba a kereszténységgel, hogy egy gyerekkori társaságbeli srác, a Kollár Zoli, elhívott a Bakástéri templomba, ahol a názareti Jézusról vetítettek filmet Franco Zeffirelli rendezésében. Ez ugye akkor még nem volt engedélyezett, és egy ilyen 9,5 órában néztük meg. A lényeg az, hogy ott kaptam egy könyvet, Kempis Tamásnak a Krisztus követése című könyvet. Hetekig hordtam a zsebemben, és nagyon sok kérdés foglalkoztatott akkor, tehát azzal kapcsolatban, a keresésemmel kapcsolatban. Még nem egy pár hét múlva megakadt ezen a könyvön a kezem a kabát zsebemben is, és elővettem, és akkor beleolvastam, és akárhányszor beleolvastam, mindig ott volt egy olyan válasz, hogy azután nem volt több kérdésem, hiszen olyan válasz volt, hogy nem lehetett vele vitatkozni. Nem volt erőszakos, nem volt szájbarágos, egyszerűen helyére tette bennem a dolgokat, és ez a nem volt lerohanós. És amikor az 5-6-szor megtörtént, akkor volt egy olyan személyes átélésem, hogy azért mondom személyesnek, mert itt nem az én személyem számított, hanem amit átéltem belül, tényleg ott legbelül, amit nem lehet sem biológiai, sem földrajzilag meghatározni, hogy ott volt az Isten, és azt mondta, hogy én vagyok, akit keresel, ez az, amit keresel. Mert csak ez az a maradandó, soha el nem múló jó, amit keresel. És itt volt az első találkozásom. Itt hogy indult el.
Hogy fogadta a környezetet, amikor elkezdtél megváltozni? Milyen visszajelzéseket kaptál?
Hát a mai napig, amire nagyon szívesen emlékszem, és ezt szeretném, ha visszajönni az életembe, hogy annyira őszintén tudtam akkor megélni a hitemet, tehát semmiféle befolyás alá nem kerültem még. Tehát azt lehet mondani, hogy gyermek ilyen, és ugyanakkor azzal az eredendő szentséggel, ami az emberből akkor áradhat ki, amikor még a tudás nem, bocsánat, idézőjelben mondom, nem fertőzi meg. És így volt részem abban, hogy a bátyámmal beszélgettem sokat, és éreztem, hogy ami átmegy a beszélgetésekből, az hozzásegíti a megtéréshez, és ha jól emlékszem, így volt veled is. Hogy, és ez a két jelentős dolog történt velem, és azt vettem észre, hogy ha társaságban is beszélgettünk, akkor egészen egyszerűen vonzottak hozzám az emberek, hogy amit és ahogyan mondok, pedig sem nem tanultam ezt, sem nem készítettek főre, egyszerűen jött belőlem. És hát ez egy nagyon pozitív élmény volt, és persze, ahogy aztán ugye kezdtem érdeklődni, hogy hát mégis hogyan kellene élni, miket kellene csinálni, ugye akkor csak a cselekedetekbe merült ki, még jobban, mint abban a hitben, ami ma megvan. Hát a környezetem, főleg otthon, a szüleim örültek végül is, hogy jó pályára kerültem, de látták azt, hogy ezt körülbelül ugyanolyan túlzással akarom csinálni, mint az addigi léha életet. Tehát egészen egyszerűen nem volt számomra egy ilyen mérsékelt dolog. Ha a negatív oldalon álltam, akkor azt is teljes erőbedobással akartam csinálni, úgy ezt is. És így rengeteg időt töltöttem templomban, imacsoportban, közösségekben, mert a teljes odaszállás. Nagyon sokat olvastam a Szentek életét, és ez nagyon vonzott engem, az a fajta teljes odaszállás, és igazából mást el se tudtam képzelni ilyen sem akkor. De hát ez 32 évvel ezelőtt történt, és igazából ott kezdődött el az életem.
Richard Rohr azt jött, hogy a mérsékelt vallásosság semmivel se jobb, mint az egyáltalán nem vallásosság.
Így van. Nem lehet. Tehát én azt gondolom, hogy ugye a Jelenések könyvében azt mondja Jézus, hogy legyél bár hideg, vagy meleg, de langyos nem, azt kiköpöm a számból. Tehát érdekes dolog, hogy Jézus arra utal, hogy legyél, hogy azt akkor legyen őszinte, de ez a számítgatós, langyos próbássakkozni, ez nem, ez a két szék közül a padra eső. Na és hát végül is én azt gondolom, hogy itt indult el a mondhatni az életem, vagy egy második szakasza, ami hát ez közel 32 évet ölel fel.
Először azért tudom, hogy Várjú Mira atya közelébe kerültél. Maga az egyházi közösség milyen befolyással volt rád? Hogy élted meg őket, mint első találkozás?
Én mindig azt kerestem, amit most mondtam az előbb az egyházban, meg a közösségekben, tehát amit a Szentek életében olvastam, az elhivatottabb embereket. És én akkor ismerkedtem meg a Fokolári, jól mondom, a Fokolári lelkiséggel, amit akkor három pap képviselt, a Tomka Feri atya, Jávorka Lajos és a Dúó Géza atya, és akkor ővelük én közelebbi kapcsolatba kerültem, így voltunk együtt a Kecskeméti Ifjúsági Lelki Gyakorlaton. Ez egy hét volt, ez egy nagyon nagy merítkezés volt, de ők már azt éreztem, hogy egy kicsit új hangot ütnek meg, ami akkor az egyházban általános volt, még a, nem akarom ezzel senkit megmenteni, de az idősebb papok részéről, tehát ők egy egészen új vonalat képviseltek.
Komolyan vették a második Vatikán ügyéletet.
Komolyan vették, igen, és ők már jobban ismertem olyan papokat, ezt most muszáj elmondom, akik egy kicsit olybá tűntek számomra, hogy mint egy szakmunkás. Tehát azt hangsúlyozom, hogy soha nem akarok ezzel senkit megmenteni, de mintha munkát végeztek volna, és más az, amikor az ember dolgozik, meg más az, amikor a hivatását éli meg. Tehát egy teljes odaszállással, és én ezt éreztem ő bennük, és ez vonzott engem mindig, és ezt nevezem én élőhitnek, hogy ne csak dolgozzak, mert tudom, hogy van Isten, és akkor tudom, hogy jót kell tennem, tudom, hogy ezt kell tennem, tudom, hogy azt nem szabad tennem, és akkor ebbe kimerül az életem. Nem. Én azt gondolom, hogy nyugodtan, bátran neki lehet menni az életnek, nem baj az, hogyha hibázunk, sőt, kell is, mert ez fog...
Sokkal többet tanulunk a hibáinkban, az erényeinkben.
Hát nem véletlen a mondás, hogy a kudarc a siker oszlopa. Hát nem. Sőt, a példabeszédek könyvében az van, hogyha hétszer elesik, és az igaz, ugyan fel kell. És milyen érdekes, hogy igaznak azt nevezi a Biblia is, aki elperesni, de nem marad le. És ez szükséges, hogy a felállásokat csak abból tanuljuk meg, hogyha nem a talpon maradásból, hanem az elesésből. És ez egy nagy dolog.
Na, és akkor voltak mélypontjaid, meg magaslataid. Volt neked a Vakok Intézetében való munkálkodásod, ami elég nagy élmény volt számodra, én úgy tudom. Erről mondjál nekünk, légy.
Hát az még az elején volt, igen, a vakgyermekek szentanót, hanem na ez volt az, amikor én azt gondoltam, hogy igen, valahol erről kell, hogy szóljon a hívő élet, hogy az ember egy szolgáló, másokért való szolgáló életet éljen, és persze, tehát az sem megvetendő, hogyha valaki csak úgy a háttérben van, és megpróbál, vagy megmarad jó kereszténynek, de különösebb dolgokat nem cselekszik. Egyébként nem is baj, hogyha nincs a szívében, akkor ne is tegye. Én azt gondolom, hogy nem biztos, hogy mindenki erre hivatott el, de bennem mindig ez motoszkált, hogy igen, hogy akkor hasznossá tenni az életemet mások számára, és akkor így kerültem el ezek közé, a halmozott fogyatékos gyerekek közé, ami egy nagyon szép időszak volt, egy azt hiszem, hogy olyan két év volt, és ott tapasztaltam meg azt, hogy mennyire föltöltődik az ember akkor, hogyha egész nap szolgál, és egész nap másokért van, hogy ez nem annyira elfárasztja, persze valamilyen szinten ebbe is bele lehet fáradni, de utána sokkal több leszel, és sokkal több erőt kapsz. És így azt vettem észre, hogy így napról napra erősödik az ember hitben, lélekben. Én most erről az előről beszélek, mert fizikailag el lehet fáradni ebbe természetes, de hát az másodlagos ebben. Ja igen, hát ebben az időszakban találkoztam, illetve hát volt részem abban, hogy Teréz anya közelébe lehettem. Ő akkor jött Magyarországra, ez 86-ban volt, és a programjában szerepelt az, hogy meglátogatja a vakgyermekek szentanna otthonát, és hát emlékszem, hogy kimentünk elé a reptérre, néhányan az otthonból, ott vártuk, és hát már ott lenyűgöző volt az ő egyszerűsége, mert nem a protokollváron keresztül jött ki, ahol várták a kirendelt egyházi személyek, hanem egy ilyen szinte mellékajtón ott a kis 150, vagy talán még annyi sem volt, kis alacsony, töpörödött idős albán asszony egyszer csak 30 méterre odébb kisürült, hát persze nyilvánvaló, hogy oda ment mindenki, és hát vitték őt programról programra, és így jött el a Szent Anna otthonba. És hát én nekem az a hatalmas szeretett szolgálat, amit ő végzett, és ott volt testközelben ez a töpörödött idős néni, és ezt a kettőt így próbáltam összerakni, hogy nézni ezt az egyszerű, mosolygós asszonyt, és azt a hatalmas szeretett szolgálatot, ami az egész világot betölti, hogy annyira egyszerű az Istennek a szeretete, hogy nincs semmi nagy csinnadratta. Ott van egy ott van egy idős, alázatos asszony, aki bement a leprások közé, bement az éjtszesek közé, az orvosok, az ápolók akkor menekültek. Nemes egyszerűséggel bement közéjük, és ápolta őket, és azok között, akiket meg sem érintett a világ, mert féltek attól, hogy meghalnak. Egyébként haltak meg Teréza nővére is, csak ők nem féltek ettől is. És hogy mennyire sokszor várjuk a csodát, és ugye amikor csodáról beszélünk, akkor valami olyan, nem is az a baj, hogy a csoda a hívő ember számára tulajdonképpen azt mondom, hogy természetes, számunkra természetes a természet fölött. Az a baj, hogy mi mindig azt akarjuk, hogy a szemünk láttára történjen, igen. Mert egyébként van ott bujkál az emberbe, hogy azért az jó, elhiszem, mert a Bibliában olvasom, de azért milyen jó lenne, ha most megtörténne itt egy a szemem láttára, hogy én is lássam, miközben a legnagyobb csoda az ott történik. Mi egy kicsit sokan én azt gondolom, hogy de ez rám is jellemző volt, amíg meg nem ismertem ezeket a csodákat, ami ilyen emberekben, az Istennek a csodája, ami ilyen, ugye írja az ige is, hogy az erőtlenségben nyilvánul meg az erő, az Isten ereje. Hát, ennél erőtlenebb asszony, te se tudtam, hogy embert, a Teréza anyja, és micsoda hatalmas erő.
Igen, több mint 400 kórházat alapított
az egész világra. Na hát szóval én azt gondolom, hogy ez az igazi nagy csoda, és nem az a sokszor tényleg ilyen cirkuszi látványosságot akarunk látni, hogy akkor majd jobban fogunk hinni, mert valahol bujkál ez az ember. Én tudom, mert bennem is bujkált, és lehet, hogy másban nem bennem is bujkált. Hogy
ez szerintem jó. Természetesen.
Én nem baj ez, csak nem baj ez, csak amikor az embernek a hitét meghatározza, akkor van a baj. Csak fontos ne legyen így. De ne legyen annyira fontos, hogy ne vegyük észre ezeket a csodákat, amit Böjte Csaba csinál, vagy amiről beszéltünk a vakgyermekek szent tanulótól, amit ugyan, olyan nyilvánosságot nem kap, mint a Teréz anyáid, de hát mondjuk nem is világra szóló, de akkor is egy csoda az, amit a Fehér Anna ezekkel a gyerekekkel csinál, most már évtizedek óta, tehát ez egy oda szentelt élet.
Igen. Na és utána mi történt?
Hát aztán igen, ott a Varga betű következett utána, mert volt egy ilyen nagyon belső késztetésem arra, hogy sokszor úgy éreztem, hogy nem csinálom őszintén azt, amit csinálok. És akkor ma már tudom, hogy ez egy ördögi dolog volt, mert a sátán mindig le akarja választani az elkötelezett embereket, és minden. Hát én bedőltem ennek, de most már azt mondom, hogy hála Istennek, hát ezt az utat is meg kellett járnom, hogy most legközelebb ennek ne dőljek be, mert ha vannak is hibák meg bűnök az ember életébe, de a legnagyobbtól megmentett az Úr a hitetlenségtől.
Kedves hallgatók! Bodnár Gábor tanúságtételét hallották, a felvételt Kovács János készítette.
Tanúságtétel című műsorunkat hallották.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu
hangja. A szentségek. Dr. Erdő Péter bíboros prímás Esztergom budapesti érsek műsora.